Isten mondja, eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fogadjuk szeretettel az ifjúság szolgálatát.
Áld lelkem Istenet, dicsérd a szent nevet, jóságát hanyagul el ne teled. Eltörléd bűnedet, megváltja életed, irgalma bekötöz minden sebet. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Nem bűneink szerint bánt most velünk megint, jósága igazabb hűségre ég. Réti virág ma él, fújja az őszi szél, holnap már lekonyul, semmit sem ér. Napjaink, mint a por, szállnak a szélsodor, sok földi hatalom nincs már sehol. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Hórunkig lehajol, az ítélet alól, felmentő kegyelem ígéje szól. Felséges Istenünk, a fény és az erő, életünk tavasza csak tőle jő. Áldja őt szép zene, angyalok éneke, menj és föld öröme dicsérete. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Áldjuk hát mi is őt, tőle kapunk erőt, szolgálni szerető színe előtt.
Köszöntöm kedves testvéreket! Jobbágy Péter vagyok, és ha az előbb Isten szeretetéről és kegyelméről énekeltünk, én azt szeretném elmondani, hogy mit tett az én életemben ez az isteni szeretet és kegyelem. Elég régre kell visszamenni a múltban, hogyha fel akarom tárni a családom hívő gyökereit. Már 4-5 generációval visszamenőleg is vannak emlékek, és egy olyan Isten kegyelméből egy olyan családban nőhettem fel, hol nagyszüleink is, szüleink is mindent megtettek azért, hogy a gyermekeiket Isten félelemre és az Istennel való személyes kapcsolatra, az Úr Jézus megismerésére neveljék. De azt mondta egyszer egy lelki pásztor, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, és ezt az igazságot nekem is meg kellett tapasztalnom, hogy nem elég az, hogy templomba járok, nem elég az, hogy gyermekisten tiszteletre járok, hogy minden karácsonykor verset mondok, meg így kínálok, hát akkor még egy kicsit kisebb volt az az ifjúság, amivel kínálogattam. És az sem elég, hogy a szüleim hívők, hanem személyesen nekem kell bűnbánatot tartanom, és kérni a bűneim bocsánatát az Úr Jézustól, és elfogadni az ő váltságát az életemre. Az első ilyen próbálkozás olyan 10-12 éves koromban volt, akkor még egy ilyen nagyon gyermeteg vágyként fogalmazódott meg, hogy én abba a mennyországba akarok kerülni, amiről a szüleim beszéltek nekem, meg a lelkész, meg egyáltalán a táborokba, ahova jártunk, beszéltek, és ezt így eldöntöttem, hát önerőből nem ment, és azt hiszem, hogy a Biblia is nagyon világosan tanúságot tesz arról, hogy önerejéből senki nem kerülhet a mennyek országába, és senki nem lelhet üdvösséget. Ez odáig ment egészen, hogy volt valamiféle kapcsolatom Istennel, de ezt titkoltam az osztályban, és rettegtem tőle, hogy nehogy rákérdezzenek, mert az milyen ciki lenne. És így ment jó darabig az életem. Aztán 15 éves koromban konfirmáltam, és megkeresztelkedtem. Ugyanis a szüleink bennünket nem kereszteltek meg gyerekkorunkban, hanem azt mondták, hogy ez legyen a mi személyes döntésünk. Ők nem akarnak semmit ránk erőszakolni, és pláne nem vállalhatnak felelősséget Isten előtt a mi tetteinkért. És nagyon sokat jelentett ismeretben a konfirmációs felkészítés, úgy jobban megismertem a Bibliát, meg egyáltalán az egyházi tanításokat, de még úgy álltam ki bizonyságot tenni a hitemről, hogy nem volt. És ezen a nyáron jutottam el egy felekezetközi keresztény táborba, ahol elég sokféle közösségből voltunk együtt fiatalok, és folyamatosan délelőttönként tanítások voltak, minden este pedig evangelizáció. És azt nem lehet elmondani, mikor az ember érzi, hogy minden neki szól. És hétfő estétől kezdve, végig a héten, amíg bírtam, szólt, hogy még ma lehet jönni Jézushoz, még ma hangzik a kegyelem szava, lehet, hogy holnap már késő lesz. És ez körülbelül a hét közepéig vívódtam, hogy most akkor mi legyen. Akarom az üdvösséget, akarom a mennyországot, de azért ez a világ se kutya. És nem lenne rossz itt se érvényesülni. És aztán megtört ez a vívódás, és bűnbánatra jutottam, elfogadtam az Úr Jézus kegyelmét. És elkezdődött egy új időszámítás az életemben, amikortól úgy mehettem haza a szüleimhez a tábor után, hogy most már nem csak a gyermeketek vagyok, hanem testvéretek az Úr Jézus Krisztusban. De a dolog nem volt ilyen egyszerű, mert ahogy mondtam, elég erőteljes volt számomra úgy a világvonzás, és még ez hagyján, hanem az én saját akaratom. Én egy makacs ember vagyok, és nagyon tudok ragaszkodni a saját véleményemhez, ezt tudják az ifisek is, meg tudja a családom is. És nagyon sok mindent megtartottam magamnak, és úgy voltam vele, hogy jó, hogy én követem Jézust, és minden reggel olvasok Bibliát, meg imádkozom, meg a családdal is, meg eljárok templomba, de azért belefér, hogy én gyűlöljem azokat, akiket gyűlölni akarok, hogy ugyanúgy futkossak a lányok után, mint a többiek a környezetemben. És egy ilyen tudathasadt életet éltem 6 éven keresztül a megtérésem után, hogy eljöttem, és akkor Isten tiszteletem vagy ifin elénekeltük, hogy odadom neked az életem, Úr Jézus, és te vagy a mindenem hasonlók. Aztán hazamentem, bekapcsoltam a magnót, és akkor hallgattam a jó kis régi katonanótákat, és énekeltem, hogy érted élünk, csuda szép országunk, és ha kell, mind meghalunk. És valahol ez a kettőség ellehetetlenítette az egész életemet, a bizonyságtételemet. Visszatért az, hogy csak rá ne jöjjenek a többiek, hogy én keresztény vagyok, csak rá ne kérdezzenek az életemből valamire, mert akkor mit fogok mondani. És így kerültem már el egyetemre is. Azt levették, hogy így bibliás vagyok, meg járok bibliakörbe, így a csoporttársak ezt tudták, és második dolog, amit megtudtak rólam, az az, hogy utálom a románokat, a szlovákokat, a cigányokat, meg a többieket is. És hát ezt így gondolják el a testvérek, hogy hogy lehet így aztán keresztény életet élni, hogy hirdetem, hogy Isten szeret, meg a szeretet eljött erre a világra, meg hasonlók, és közben a másik oldalról meg a véres kardot emelgetem a magasba, hogy ezt lefejezni, azt felakasztani, stb. És az a csodálatos, hogy a Bibliában ígéret van arra, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az el is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig, és utánam is utánam nyúlt az isteni kegyelem újra. Indult, mikor másodikos voltam, indult egy házi biblia tanulmányozó közösség ott Debrecenben, ahová ismerősök hívtak el, és akkor kezdődött el egy újabb átformálódás az életemben, ami viszonylag hosszabb időn keresztül és néhány nagy nyári tábori tusakodáson át. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy az ember hajlamos úgy élni, vagy főleg a fiatalokról mondom, hívő életüket, hogy vagy ifiről ifire, vagy nyári táborról. Nyári táborról egy kicsit feltöltődünk, aztán megint le a szakadékba, és alig várjuk a következőt. Viszont Isten arra hívott el, hogy növekedjünk a kegyelemben, és az nem azt jelenti, hogy én így megyek folyamatosan, hogy hol fent, hol lent, hanem az egy ilyen konstans növekedési görbét jelentene. És mikor úgy rám terhelte újra az Úr ezeket a bűnöket, akkor megkerestem ott egy vezetőt, és elmentem vele imádkozni, ezeket megvallottam, és nem azt mondom, hogy nincsenek még harcaim, mert vissza-vissza jön a régi természet, de azóta nem ez meghatározó az életemben, és nincsen ez a kettőség, hanem egyértelműen az Úr Jézus akarata és parancsa szerint kívánom élni az életemet, és érdekes módon azóta tudok bizonyságot tenni, azóta nem kell rettegnem, hogy mit fognak mondani, mert már az életem összhangban áll azzal, amit hirdetek a szavaimmal. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmed és féltő szereteted. De te gyermekedté fogadtál, új életet ajándékoztál, s nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem. Áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki más, amíg csak élek. Áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki mást, ha még csak élek.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az Ezékiel próféta könyvének 36. részéből, a 36. rész 22. versétől a 36. versig terjedő igeszakaszból.
Ennek okáért mondjad Izrael házának, ezt mondja az Úristen. Nem ti éretetek cselekszem, Izrael háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertésztettetek a pogányok között, akik között lennétek. És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertésztetett a pogányok között, melyet ti fertésztettetek meg köztök. És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úristen, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök láttára. És felveszlek titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. És hintekre álltok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek húsz szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem, s én leszek néktek istenetek. És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát, és megsokasítom azt, és nem adok rátok éhséget. És megsokasítom a fagyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éhségnek gyalázatját a pogányok között. És megemlékeztek a ti gonosz útjaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megutáljátok ti magatokat vétkeitek és utálatosságaitok miatt. Nem ti érettetek cselekszem, ezt mondja az Úristen, tudtatokra legyen. Piruljatok és szégyenüljetek meg utaitok miatt, Izrael háza. Ezt mondja az Úristen. Azon a napon, melyen megtisztítlak titeket minden vétketektől, azt cselekszem, hogy lakják a városokat, és a romok megépítetnek. És az elpusztult földet mívelik a helyet, hogy pusztán hevert minden átmenő szeme láttára. És ezek mondják, ez a föld, ez az elpusztult, olyanná lett, mint az Éden kertje, és a rommá lett, s elpusztult, s lerontott városokat megerősítve lakják. És megtudják a pogányok, akik körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr építetem meg a lerontottakat, s plantáltam be a pusztaságot. Én, az Úr mondtam, és megcselekedtem.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, mert te vagy valóban a romok megépítője, a romlásnak a helyreállítója. Hozzuk eléd, ami talán megfáradt, talán megterhelt, talán lerongyolódott életünket. Szeretnénk, hogyha te állítanál helyre bennünket, szeretnénk, hogyha te újítanál meg bennünket. Kérünk azért, hogy szent lelked által légy most jelen közöttünk, és te csendesítsd le a szívünket, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Azért imádkozunk, hogy a te igéd úgy szóljon, hogy ne azt mondja, amit hallani akarunk, hanem azt mondja, amire szükségünk van. A veled való közösségben és szövetségben erősítsen meg, és újítson meg bennünket. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Ámen.
Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Ámen.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 43. részéből, a 43. rész 25. verséből eképpen. Isten mondja, én vagyok, aki eltörnöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg.
eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, mindnyáján tapasztaljuk környezetünkben, de talán saját életünkben is, hogy én központú világban élünk. Mindenki a saját kis én univerzumában forog a saját tengelye körül, és persze felháborodik, amikor tapasztalja, hogy más dolgok és emberek nem körülötte forognak. Hány és hány konfliktusunk, vitánk vagy veszekedésünk kezdődött így vagy ehhez hasonló mondatokkal, én jobban tudom, én ehhez jobban értek, én nekem papírom van erről. Te nem tudsz semmit, te nem értesz semmihez, majd én megcsinálom. Lehet, hogy mások már feladták, de én elérem a célomat, én megvalósítom a saját álmaimat. És ilyenkor talán átgázolunk bárkin vagy bármin, nem számít, hogy milyen áron, csak hogy elérjük a saját vágyainkat, a saját céljainkat megvalósítsuk. Talán pletykálunk másokról, vagy talán rágalmazunk, vagy talán olyan információkat terjesztünk, hogy másokat rosszabb fényben, magunkat meg jobb fényben tüntessük fel, hogy elmondhassuk, bezzeg én. Aztán vagyunk páran, akik gyermekek között járunk, elünk nap mint nap, akár otthon, akár az iskolában, és tapasztalhatjuk, hallhatjuk azokat a gondolatokat, amiket így lehetne megfogalmazni, én nekem jogom van hozzá. És a fiatalok között egyre jobban terjed ez a gondolat. Érdekes módon azokat a gondolatokat ritkábban halljuk, hogy én nekem a kötelességem az, hogy pont, pont, pont. Nekem van hozzá jogom, vagy ahogy a reklám szlogán mondja, mert én megérdemlem. Sokan az üdvösséggel kapcsolatban is így gondolkodnak. Én jó ember vagyok, én nem raboltam bankot, én nem öltem embert, én meg vagyok keresztelve, én konfirmáltam, én járok templomba, tehát Istennek üdvözítenie kell engem. Már-már úgy gondolják sokan, hogy Istennek ez a kötelessége, hogy mivel én jó vagyok, ezért ő üdvözít. Ilyen üzleti alapon gondolkodnak, hogy én teszem a jó cselekedeteket, és akkor ő majd ezért üdvözíteni fog. Lehet, hogy sokan ezt nem mondják ki így expressis verbis, de így gondolkodnak, így tekintenek magukra, ennek fényében hozzák a döntéseiket, és így élik az életüket. Sokszor még hívő emberek is, akik pedig tudják, hogy ingyen kegyelemből és nem a saját érdemeinkből van üdvösségünk, sokszor még hívő emberek is beleesnek abba a hibába, hogy magukat tolják előtérbe. Magukat reklámozzák, magukat fényezik, és elfeledkeznek arról, hogy nekik nem saját magukat kellene reklámozni, hanem az Úr Jézusról kéne bizonyságot tenni. És ezzel kapcsolatban egy hívő emberrel történt meg, hogy egy alkalmon leült az utolsó sorba. Nagyon meg volt magával elégedve, gondolván, hogy milyen biblikus, hogy nem törekszik előre, hanem alázatosan szépen leült az utolsó helyre. Amikor azonban az alkalomnak az a szakasza következett, hogy hozzá lehetett szólni, akkor ő mindenhez hozzászólt, ő mindenkinél jobban tudott mindent, ő magát fényezte, és ő akart a középpontba kerülni. És aztán Isten lelke megítélte. Fiam, hiába ülsz hátul, ha az egód ott tolakszik, és mutogatja magát az első sorban. Milyen sokszor vagyunk ilyenek mi is, kedves testvéreim, nem? Lehet, hogy fizikálisan talán beülünk a hátsó sorba, de hát az egónkról van szó, vagy az érvényesülésünkről, akkor ott tolakszunk valahol az első sorban. Megdöbbentő az a felismerés is, hogy még a legszentebb szándékban, az Isten dicsőítésében is előre tolakszik sokszor az énünk. Hány és hány ének szól arról, hogy én hogyan járulok Isten elé, hogy én mit csinálok, hogy én hogyan éneklek, hogy én mit érzek, és közben elsikkad az Isten szentsége, az Isten igazsága, az Isten szeretete, helyette pedig marad én. Szomorú az, hogy az ember meg annyi negatív tapasztalata ellenére nem hajlandó belátni, hogy romlásának éppen az az oka, hogy ezt az ént, saját magát elszakította a nagy isteni te-től. Hiszen ez történt az Édenkertben. A bűnösöknek éppen ez volt a lényege, az Istentől való elszakadás, amikor az Isten azt mondta az embernek, hogy majd én megmondom, hogy mi a jó neked, és erre az ember azt mondta, hogy nem, majd én eldöntöm, hogy mi a jó nekem. Hiszen erről szólt a jó és gonosz tudásának fájáról való evés. Majd én eldöntöm, majd én megmondom, hogy mi a jó. Ne Isten mondja meg. Én jobban tudom, nekem még Isten sem mondja meg, hogy mit kell tennem. Ugye sokszor hallhatjuk ma is ezeket a gondolatokat. Minden nyomorúságunk oka az, amit Madács adott Ádám szájába a tragédiában, én magam lettem, én Istenemmé. Ez az ember minden nyomorúságának az oka, az Istentől való elszakadottság, az ellene való lázadás, a bűn. És olyan érdekes, hogy amikor ebből következően sorra jönnek az ember életében a kudarcok, akkor nem néz magába, hanem elkezdi a másik embert vádolni, vagy elkezdi vádolni az Istent. Elég, hogyha körülnézünk a világban, és láthatjuk, tapasztalhatjuk ezt. Hány emberi kapcsolatot, akár házasságot tett már tönkre a következő mondat, én jobban tudom, mi a jó nekem, vagy én megérdemlem, hogy. Aztán hány szülő és gyermek kapcsolatot mérgezett már meg, aztán pedig hány fiatalnak tette tönkre az életét, én jobban tudom, mint a szüleim. Én majd jobban fogom csinálni, mint a szüleim. Én majd megmutatom, hogy lehet ám másként is gyermeket nevelni. Nem kell annyira ragaszkodni a Bibliához, nem kell annyira vaskalaposnak lenni. Lehet ezt a kereszténységet lájtosabban is csinálni, ugye? És hány tönkrement élet példázza azt, hogy mennyire éri ezt megtenni. Egész generációk növekedtek fel abban a tudatban, hogy ha a múltat végképp eltörlik, ha szakítanak a hagyományokkal, ha kirúgják maguk alól az alapot, akkor majd egy sokkal jobb világot építenek, mint az elődeik. Ezzel kapcsolatban egy professzorom kis példája jutott eszembe, aki azt mondta, hogy amikor a törpe az óriás vállára áll, akkor lehet, hogy esetleg egy fél fejjel magasabb, mint az óriás. Lehet, hogy ebből kifolyólag egy kicsit távolabb is lát, mint az óriás. De ha kirúgja maga alól az óriást, akkor visszahullik az eredeti béka perspektívába. Azt kell látnunk, hogy a mai világ talán éppen erről szól. Amikor kirúgja maga alól a Szentírásnak az alapját, kirúgja maga alól azokat a törvényeket, azokat az ezredéves bástyákat, amiket Isten nem véletlenül helyezett oda, és visszahullik az alászállásba, a megsemmisülésbe, a béka perspektívába. Az Istentől elszakadt világ, kedves testvéreim, azt kell látnunk, én központuságában sorra kudarcot vall az élet különböző területein. És miközben az ember mégis minden kudarc ellenére botor módon újra és újra mondja, hogy én, belehasít a világtörténelembe, a természetbe, és természetesen a Bibliába is, az Isten eget-földet rázó szava, én vagyok. Az emberi én központusággal, önmagunk körülforgással szemben megszólal egy ellenállhatatlan, ellentmondást nem tűrő hang. Én vagyok. Mit tudhatunk meg Istenről ebből a hatalmas kijelentésből, amit itt a textusban olvashattunk? Ebben az én vagyokban benne van az, amit a zsidó gondolkodásmód természetesnek érzett és kihallott ebből a mondatból, hogy ő az örökkévaló, Isten a mindenható, mindig létező örökkévaló. A perc emberkék talán forognak a maguk tengelye körül, én központú életüknek élik néhány évtizedét, de már rég eltűntek, talán már nem is emlékeznek rájuk, amikor még Isten mindig van. Isten mindig van, Isten mindig volt, és Isten mindig lesz. Ezt egy graffiti talán nagyon jól szemlélteti ennek a gondolatát és üzenetét. Valaki egyszer egy ház falára odaírta az idézetet, Isten halott, aláírás Nietzsche. Alatta pedig a következő állt, Nietzsche halott, aláírás Isten. Igen, kedves testvérem, jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi minden erőfeszítésünk, minden próbálkozásunk ellenére csak percekig, csak másodpercekig élünk és foroghatunk a saját tengelyünk körül, Isten örökké valóságához képest. Ő mindig van, ő mindig volt és mindig lesz. És természetesen benne van ebben az igében az a biztatás is, amit Mózes is kihallhatott az égő csipkebokor mellett, én mindig veled vagyok, én mindig veled leszek. Ha már belefáradtál az önmagad körül való forgolódásba, ha már belefáradtál abba, hogy magadnak keres boldogságot, akkor Isten mindig kész segíteni, mindig kész megmutatni az alternatívát, a választási lehetőséget, neked is felkínálja azt, amit Izrael népének. Válaszd azért az életet. És Isten mindig csak egy imádságnyi távolságra van tőlünk. Az a kérdés, hogy meglépjük-e ezt a távolságot. Aztán az ige második részében azt mondja Isten, hogy én törlöm el álnokságaidat. Ebből az igéből megtudhatjuk, ebből az ige részből, hogy Isten nem csak örökkévaló, nem csak megteremtette ezt a világmindenséget, hanem fenn is tartja, kormányozza, igazgatja, és ő az, aki cselekszik. Akárhogy is ügyködik az énünk a boldogságunkon, nem érhetjük el azt Isten nélkül, mivel arra lettünk teremtve, hogy Istennel legyünk boldogok. Ezért minden önös és önző próbálkozás saját boldogságunk elérésére eleve kudarcra van ítélve. Mikor áll helyre a rend az életünkben, tehetjük fel a kérdést. Hogyan lehet békességünk, hogyan lehetünk boldogok? Úgy, hogyha engedjük ennek az örökkévaló és mindenható Istennek, hogy a mi életünkben is cselekedjen. Hogy ne csak úgy általában a világot kormányozza, meg az egyházat, meg más emberek életét, hanem engedjük, hogy a mi életünket is ő kormányozza. Az énünk helyett végre ő legyen az életünk középpontjában. Bízzuk rá teljesen magunkat, higgyük el, hogy ő jobban tudja, mire van szükségünk, mi a jó nekünk, már csak azért is, mert ő teremtett bennünket. Ő tudja, hogy mi az, ami igazán boldoggá tehet. Azonban ahhoz, kedves testvéreim, hogy az én központú életünk Isten központúvá váljon, be kell látnunk valamit, és döntést kell hoznunk. Először is el kell ismernünk, hogy minden nyomorúságunk oka az Istentől való elszakadásunk, az ellene való lázadásunk, az a bűn, hogy mi még Istennek is meg akartunk mutatni, meg nélküle is mennek a dolgok, mi még nála is jobban tudjuk. Ez a bűn lényege. És mivel a bűn elszakít bennünket Istentől, ezért a legrosszabb, ami történhet a hívő emberrel, az a bűn. Sokan azt gondolják, hogy a halál a legrosszabb, ami velünk történhet, de nem. A bűn a legrosszabb, ami velünk történhet. Mert a bűn nem csak itt a földön szakít el bennünket Istentől néhány órára, évre, évtizedre, földi életünk alatt, hanem az örökké valóságra is elszakít bennünket Istentől, hogyha nem bánjuk meg, ha nem tesszük le a bűneinket, és nem kezdünk Istennel új életet. Hogyan viszonyulunk tehát a bűnhöz? Ez a következő kérdés. Hogyan tekintünk a saját bűneinkre? Mentegetjük, kozmetikázzuk, próbáljuk eltakargatni, vagy elbagatelizálni, vagy pedig készek vagyunk őszintén megbánni, Isten előtt megvallani és elhagyni. Az a kérdés, hogy még mindig a saját érdemeinkben bízunk-e, vagy teljesen rámerünk-e hagyatkozni Isten kegyelmére. Belátjuk-e végre azt, amiről ez az ige is beszél, hogy nincs bennünk semmi, amiért Isten megbocsáthatna nekünk, ezért mondja azt, hogy önmagáért törli el az álnokságainkat. A bűnbocsánatnak, kedves testvéreim, és a kegyelemnek, és az örök életnek egyetlen oka Isten. Az ő szeretete és kegyelme, nem pedig a mi erőfeszítéseink, a mi jó cselekedeteink, a mi érdemeink, vagy amiről azt gondoljuk, hogy mi fel tudjuk mutatni Isten előtt. Az ember énközpontú és önbálványozó életvitelét tehát megítéli az isteni én vagyok, ami belehasít a világtörténelembe. Az a kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk Istennek ehhez a kijelentéséhez. Megkeményítjük a szívünket, még jobban belemerülünk az én központuságba, az önzésbe, az önmegvalósításba, vagy őszinte bűnbánatot tartva elfogadjuk Isten ingyen kegyelmét. Gyakran szoktuk énekelni itt a gyülekezetben, és az iskolában is az Itt van Isten köztünk kezdetű éneket. Egy lelkipásztor egy ige hirdetésében éppen erről az énekről mondta ezzel kapcsolatban, hogy van egy jó hírem, és van egy rossz hírem a gyülekezet számára. A jó hír az, hogy itt van Isten köztünk. És a rossz hír is az, hogy itt van Isten köztünk. Attól függ, hogy kinek jó hír, meg kinek rossz hír, hogy hogyan viszonyulunk az Isten jelenlétéhez. Hogyan viszonyulunk az Isten számunkra felkínált kegyelméhez. Elfogadjuk-e, készek vagyunk-e bűnbánatot tartani és Istennel megújítani az életünket, és akkor Isten jelenléte valóban áldással lesz számunkra, vagy pedig megkeményítjük szívünket, makacskodunk és megmaradunk a bűnben, és akkor Isten jelenléte ítélet lesz a számunkra. Itt a döntési helyzet és itt a döntési lehetőség, kedves testvéreim. Elfogadjuk-e Isten ingyen kegyelmét, amit számunkra felajánl, és akkor nem csak az életünkbe áradó áldást tapasztalhatjuk meg, nem csak mi magunk leszünk áldottá, nem csak a saját életünk virágzik ki, hanem a környezetünk számára is áldássá lehetünk. Már csak a jelenlétünk, már csak a szavaink is, vagy éppen a segítő tetteink. Aki tehát enged Isten halk és szelíd szavának, annak az élete valóban kivirágzik és megújul, és elkezd benne épülni az Isten országa. Annak áldás lesz Isten jelenléte. A sok én kudarca után végre mondjuk ki, Úr Jézus, te jobban tudod, te jobban ismersz, neked van igazad, te légy az Isten, te légy a király az életem felett. Te mondd meg, hogy mi a jó nekem, te mondd meg, hogy mit kell cselekednem. Ezzel az isteni én vagyokkal szemben az egyetlen lehetséges hozzáállás az, ami Saulé volt ott a damaszkuszi úton, a magabiztosságból, az önközpontúságból lehulva, porban már nem azt mondja, hogy én majd megmutatom, én majd lerendezem, én majd megcsinálom, hanem azt mondja, Uram, te mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez az egyetlen lehetséges, helyes hozzáállás az isteni én vagyokhoz. Uram, nem én, te mit akarsz, hogy cselekedjem? És legyen előttünk példaként és biztatásként az, amit Péter is mondott a csodálatos halfogás előtt. Én ugyan egész éjszaka fáradtam, de nem fogtam semmit, de a te szavadra, Uram, kivetem a hálót. Olyan jó lenne, ha végre belátnánk, hogy már hányszor próbálkoztunk, vetettük ki a hálunkat ide, vetettük ki a hálunkat oda, mégse fogtunk semmit. Nem fogtunk békességet, nem fogtunk boldogságot, nem fogtunk szeretetet, vagy ha igen, az csak ideig óráig tartott, és kisiklott a kezünk közül. Ismerjük el végre, hogy az én próbálkozásaim, a saját próbálkozásaink kudarcot vallottak, és egyedül Isten tehet bennünket boldoggá. És hogyha az ő szavára vetjük ki a hálót, és oda vetjük ki a hálót, ahova ő mondja, akkor fogunk találni békességet, boldogságot, szeretetet, amit senki és semmi el nem vehet tőlünk. Azt is tudjuk azonban, kedves testvéreim, hogy ha elindulunk egy úton, ha készek vagyunk már engedelmeskedni Istennek, és átlépve a szoros kapun, elindulunk a keskeny úton, akkor útközben jöhetnek akadályok, lehetnek bukások, de nem kell a földön maradnunk. Erre biztat bennünket az igénk második fele. Istennel lehet újat kezdeni. Istennel lehet újat kezdeni, bármilyen nagyot is buktunk, bármilyen nagy vétket is követtünk el. Jó azt tudnunk, hogy nem tudunk akkorát vétkezni, amire ne lenne elég az Úr Jézus Krisztus Golgotán kihullott vére. Nem tudunk olyan távol kerülni Istentől, ahonnan ő még ne tudna visszahívni és visszavonzani magához bennünket. Erről beszél az ige, amikor azt mondja, hogy eltörli álnokságainkat, és el is felejti a mi bűneinket. Nem csak tehát az az alapja az Istennel való újrakezdésnek, hogy megbocsátja bűneinket, hanem az is, hogy soha nem emlékezik meg a mi megvallott és elhagyott bűneinkről. Soha nem ránk néz, soha nem a bűneinkre néz, hanem Jézus Krisztus értünk, helyettünk és miattunk hozott áldozatára. És milyen jó ez, kedves testvéreim, hogy a hívő ember életét Isten mindig Jézus szemüvegén keresztül nézi. Milyen kegyelem és milyen felszabadító erő ez. Hiszen ha nem Jézuson keresztül nézne bennünket az élő Isten, az ő szentségének és igazságának jelenlétében egy másodperc alatt megsemmisülnénk. A mi bűneink, a mi álnokságaink miatt. Milyen jó, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozata az, amire néz a mi mennyei atyánk, és az ő érdeméért kész eltörölni a bűneinket, kész tiszta lappal kezdeni újat velünk. Isten kész megbocsátani, de nem csak megbocsátani kész, hanem el is felejti bűneinket. Pedig ha valakinek, neki aztán volna oka is, meg joga is, hogy felhánytorgassa a mi bűneinket. Ismerős talán ez a mondat, megbocsátok, de nem felejtek. Milyen jó, hogy Isten nem ilyen. A mi Istenünk nem csak megbocsát, hanem kész el is felejteni a mi bűneinket. Vele lehet újat kezdeni, nála már most kész van a tiszta lap. Az a kérdés, hogy mi elfogadjuk-e ezt a tiszta lapot, elfogadjuk-e az ő bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét, és kezdünk-e vele újat. Most is felkínálja számunkra Jézus érdeméért a bűnbocsánatot és az örök életet. Jó lenne, ha végre letennénk a fegyvert, végre feladnánk a magunk körül való forgolódást, az önigazoltságainkat és a önmagunknak a megvalósítását, és elkezdenénk az Isten tervét megvalósítani az életünkben. Végül hadd olvassak fel egy halleluja éneket, ami úgy gondolom, hogy jól összefoglalja ennek az igének az üzenetét, és megmutatja, hogy a hívő ember a megtérése után, a megszentelődésen át, hogyan halad előre egyre inkább az én körül való forgolódásból az isteni te köré való rendeződésbe. Ó, hogy volt idő, mikor még éltem csak magamnak én. Hallám, amint hív szelíden, ám de így szólt büszke szívem, semmit te, mindent csak én. Semmit te, mindent csak én. Ám megleltél, s megpihentem vérben ázott fád tövén. Láttam nagyszerű szerelmed, s büszke szívem lassan enged. Van mit te, de van mit én. Van mit te, de van mit én. Ám de szent lelked varázsát mind forróban érezém. Én kisebb levék, te nőttél, és szívemben forró vágykél. Többet te, kevesbet én. Többet te, kevesbet én. Ó, de a hegyek magasak, tenger zúgó árja mély. Ám de még nagyobb szerelmed, ül le teljes győzedelmet. Mindent csak te, semmit én. Mindent csak te, semmit én. Adja Isten, hogy ez az ének ne csak hitvallás legyen ajkunkon, hanem megvalósuljon az életünkben is. Mindent csak te, és semmit én. Úgy legyen. Amen. Mennyei atyánk, megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy olyan sokszor forgunk magunk körül, és nem vesszük észre, hogy közben ezzel talán mások életét is tönkretesszük. Nem vesszük észre, hogy a te terved az életünkre nézve sokkal teljesebb, sokkal átfogóbb és igazi boldogságot és békességet adna nekünk. Bocsáss meg nekünk, hogyha még mindig nem adtuk fel azt, hogy önerünkből megvalósítsuk saját magunkat, és nem a te tervedet. Bocsáss meg, hogyha még mindig próbálkozunk máshol boldogságot, békességet, szeretetet keresni, fogni, és nem nálad. Mennyei atyánk, szeretnénk ezen változtatni, szeretnénk az életünket valóban a te uralmad alá helyezni, és szeretnénk, hogyha a te jó és tökéletes akaratod valósulna meg az életünkben.
Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te adj nekünk nyitottságot a te igéd előtt, te adj nekünk engedelmeskedni kész szívet, hogy tudjunk a te akaratodban járni, és valóban a te tervedet valósíthassuk meg a saját életünkben. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy kész vagy bennünket visszafogadni, hogy nem tudunk akkorát vétkezni, amire ne lenne elég a te kegyelmed. Köszönöm, hogy a te kegyelmed mindig nagyobb, mint a mi bűneink. Köszönjük, hogy jöhetünk így most is eléd, és kezdhetünk veled tiszta lappal. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy légy ebben segítségünkre, hogy a hétköznapjainkban is meglátszódjék rajtunk, hogy hozzád tartozunk, hogy a te ingyen kegyelmedből élünk, és nem a mi érdemeink, nem a mi jóságunk az, ami előbbre viszi az életünket. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy az Isten tiszteletünk ne érjen véget az áldással és az énekkel. Hadd folytatódhasson az Isten tisztelet kilépve a templomból, a hétköznapokban, a munkában, a családban, az iskolában, a szavainkban, a tetteinkben, a gondolatainkban. Hadd dicsőíthessünk téged életünk minden napján, hiszen ezért teremtettél bennünket. Létünknek egyetlen oka te vagy. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy így áldj meg bennünket minden feladatunkban és munkában, hogy tudjunk helytállni. Hozzuk eléd a mi betegeinket, hogy te adj nekik gyógyulást. Hozzuk eléd a gyászolókat, te adj nekik a te szent lelked által vigasztalást. Imádkozunk mindazokért, akik most szerte a világban téged dicsőítenek. Imádkozunk az üldözött keresztjénekért, hogy te erősítsd az ő hitüket és állj melléjük. És hozzuk eléd gyülekezetünk, egyházunk és nemzetünk ügyét, hogy te adj ébredést, te adj megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Amen.